Tamvikshya pīdita maca sahasa vatīrya.
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 Sagrāha māshu sarasa kripayujjahāra.
Yeah.
Samakinti formát.
Tam.
Őt kacsendrát. Víksja. Miután látta ebben az állapotában. Pédítam.
Aki nagyon szenvedett.
Adja.
A
megszületetlen az Istenség legfelsőbb személyisége. Szahasza. Hirtelen. Abatírja. Leszállt Garuda a hátáról. Szagráham. A krokodillal. Ású. Azonnal. Szeresza. A vízből. Kripaja.
Nagy kegyéből.
Ujjahára. Kivette. Gráhát. Krokodilból. Vipátita.
Elválasztotta.
Mukhát.
Szájától.
Ariná. A csakrában. Gajendram.
Gajendrát.
Sampasyatam.
Akik nézték.
Arihi. Amúcsat. Megmentette Gajendrát. Ucsriánam. Valamennyi félisten jelenlétében. Köszönöm szépen, Srila Prabhupád fordítása. Amikor láttam, milyen elkeserítő helyzetben van Gajendra, a megszületetlen Istenség legfelsőbb személyisége, Hari, indokolatlan kegyéből azonnal leszállt Garuda hátáról, és az elefántok királyát a krokodillal együtt kihúzta a vízből. Azután valamennyi félisten jelenlétében, akik csak nézték őt, csakrájával leválasztotta a krokodil száját a testéről, és így megmentette Gajendrát, az elefántok királyát. Kérlek, ismételjétek. Amikor láttam, milyen elkeserítő helyzetben van Gajendra, a megszületetlen Istenség legfelsőbb személyisége, Hari, indokolatlan kegyéből azonnal leszállt Garuda hátáról, és az elefántok királyát a krokodillal együtt kihúzta a vízből. Aztán valamennyi félisten jelenlétében,
akik csak nézték őt,
csakrájával leválasztotta a krokodil száját a testéről, és így megmentette Gajendrát, az elefántok királyát. Köszönöm szépen. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam 8. énekének 3. fejezetéhez, mely a címe Gajendra meghódoló imái. Om Agyanati Virantasya Agyanatuna Shrakaya Chakshurum Militam Vena Tasmai Shri Guruye Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama indokolatlan kegyéből azonnal leszállt Garuda a hátáról, és az elefántok királyát a krokodillal együtt kihúzta a vízből. Aztán valamennyi félisten jelenlétében, akik csak nézték őt, csakrájával leválasztotta a krokodil száját a testéről, és így megmentette Gajendrát, az elefántok királyát. Haladtam volna tovább a verseket, de Bhagavad Gita arra kért, hogy mivel az utolsó vers ebben a fejezetben, akkor inkább foglaljuk össze a fejezetnek a tartalmát. Én ezt fogom megtalálni. Ugye, hogyha nézzük a Srimad Bhagavatamot, akkor itt a 8. éneknek az elején Sukadeva Goszvámának Parikshit Maharaj kifejezőjét szeretne hallani a manukról. Ugye ez idáig Svayambhuva Manu és dinasztiája történetét hallhattuk. Ugye nem csak egy manukban, hanem több manukban. És Parisit Maharács, akkor szeretne hallani a többi magról is. És Sukadeva Goszvámi akkor elmondta ecsetelmény, hogy akkor kikinek a kijel, hogy akkor itt ilyen nagyon komoly családfát találhatunk a Srimad Bhágavatamban, hogy akkor vannak a nagy személyiségek, kikinek a fia, lánya, szóval akkor az nagyon szépen úgy felvasorolva. És amikor van a Gajendrás sztori, amikor az úgy lezárul, akkor az úgy folytatódik is. Szóval Sukadeva Goszvámi akkor csak így meséli a dinasztiát, meséli azt, hogy akkor kikinek a kie, hogyan épül fel a család. De amikor mondja ugye Manuknak a leszármazottait, akkor egyszer csak elejti azt, hogy hát igazából ezt mondja Sukadeva Goszvámi, hogy ebben a manvantarában született meg Harinak, Harininak, Harimédhá feleségének a méhéből a legfelső Úr Visnu is, akit Hari néven ismertek. Hari kimentette baktáját, vagy csendrát az elefántok királyát egy krokodil szájából. Sukadeva Goszvámi ennyit mond, nem mond többet. De Parikshit Maharaj akkor egyből így szól. Uram, Bádaráján, szeretnék részletesen hallani arról, hogyan mentette meg Hari az elefántok királyát, amikor egy krokodil támadt rám. Szóval Sukadeva Goszvámi meséli a családfát, csak magyarázza, hogy akkor kikinek a fia, kikinek a lánya, és akkor csak tesz egy ilyen említést, hogy igen, akkor volt egy ilyen személy, Harinak hívták, ugye az istenség a legfelső Úr Visnu, és ő kimentette baktáját, Gajendrát az elefántok királyt egy krokodil szájából. És Parikshit Maharaj egyből kapcsol, és egyből beszúrja a kérdést. Ugye a Srimad Bhágavatam az egy ilyen kérdés-felelet alapján felépülő szentírás, itt egy párbeszédről hallhatunk, Sukadeva Goszvámi, Parikshit Maharaj, és akkor ugye van több párbeszéd, ami kibontja a Bhágavatamnak a különböző történeteit, de alapvetően ugye Parikshit Maharaj egy olyan élethelyzetbe került, hogy kapott egy átkot, hogy 7 napon belül meg kell halni át a hegyenetestét. Jön majd a kígyómadár, meg fogja őt marni, és vége van. És ha bár tudjuk, hogy Parikshit Maharaj rendelkezett volna azzal az erővel, hogy semlegesítse, vagy visszadobja ezt az átkot, amit Srinditől kapott, de mégsem tette, hanem ezt elfogadta. Mert értette, hogy ez a legfontosabb csak az elrendezése. És ugye ővé volt az egész föld, ő volt az egész földnek az uralkodója, mindenemnek volt, fiatal teste volt, erős volt, úgy is a Prabhu vasárnap nagyon szépen beszélt erről, hogy akkor igazából minden meg volt, amire valaki csak vágyhat. Az egész földnek volt az uralkodója. És akkor csak tudta azt mondani, hogy akkor Hariból, ugye hátat fordított, levette az égszereket, levette a ruhákat, mindent ott hagyott mindenkit, leült a Gangesznek a partján, vagy a Jónak partján, egy szent folyónak a partján, és akkor kérdezte a bölcsöket. Azt a kérdést tette föl, hogy te vagy a nagy szentek és bakták lelki tanítómestere, ezért könyörgöm, mutasd meg a tökéletesség útját mindenkinek, leginkább pedig annak, aki halálra készül. Kérlek, mondd el, mit kell hallania, ismételni az embernek, mire kell emlékeznie, és mit kell imádnia, valamint mondd el azt is, hogy ne tegyen. Kérlek, beszélj nekem mindenről. Amikor megérkezik Sukadeva Goszvámi, akkor ezeket a kérdéseket intézi Parikshit Maharaj Sukadeva Goszvámihoz. És ugye ezek nagyon aktuálisak az életében, mert a halálra készül. Ugye várja azt, hogy akkor megyen a kígyómadár. Szóval amikor ugye olvasjuk az egész Srimad Bhágavatamot, akkor erre mindig emlékeznünk kell, hogy miért vonzott el, azért mert Parikshit Maharaj akkor föltette ezeket a kérdéseket. Miért? Mert őt nagyon mélyen foglalkoztatták ezek a kérdések. Nagyon tudta, hogy nincs sok időm, meg kell kapnom a válaszokat, meg kell tudnom, hogy hogyan tudom elérni a tökéletességet, most 7 napon van rá, ennyi időm van. És hogyha belegondolunk, akkor mondjuk a 8. éneknél tartunk, ugye a 10. ének ez egy picit hosszabb, de azért a 3., 4. ének az is úgy valamennyivel hosszabb, szóval úgy egy picit több, mint a felénél tartunk a Srimad Bhágavatamnak úgy körülbelül. Az azt jelenti, hogy ugye úgy körülbelül a 4. napnál vagyunk, amikor Parikshit Maharaj így hallgatja Sukadeva Goszvámit. És ugye ő 7 nappal átérve, akkor Rétlen Szomjan, akkor hallgatta a bölcset, hogy beszéli el neki a Srimad Bhágavatamot. Nem evett, nem aludt, nem ivott, csak figyelt. Szóval ennyire ennyire ki volt élezve a tudata, ennyire figyelt, ennyire érdekelte a dolog, hogy amikor volt egy ilyen kis felsorolás az egyik dinasztiáról, és akkor már a 152. személynek a fia, a lánya és mindenki, és így meg úgy, de hogy akkor egyből, akkor csak egy ilyet mondott Sukadeva Goszvámi, hogy Hari kimentette Baktáját Gajendrát, az elefántok királyt egy krokodil szájából, akkor Pariksit Maharásnak egyből, oké, akkor erről nekem tudnom kell, hogy ez hogy történt, ez még mi történt. Mert annyira érdekelte, annyira foglalkoztatta, annyira benne volt ez a kérdés, és annyira figyelt, annyira próbálta kivenni a lényeget Sukadeva Goszváminak mondandójából, hogy amikor ott volt ez a lehetőség, akkor egyből élt vele. Szóval Pariksit Maharás nagyon emelkedett személy volt. És ugye Gajendrának a története röviden annyi, hogy a feleségeivel és a, hát úgy mindenkivel, nem csak a feleségei voltak ott, azt mondja Srimad Bhagavatam, hogy Gajendra Trikuta mennyei bolygó jobb, ja, igen, bocsánat. Gajapati az elefántok vezére, hogy a csorda többi elefántja vett körül, nőstényekkel és borjakkal együtt, súlyával körös körül megremegtette a Trikuta hegyet. Izzadt, szájával likör csöpögött, és szeme homályos volt a mámortól. Szóval Gajendra egy ilyen állapotban, akkor fürdött a mennyei szférában. Egy olyan fajta gazdagság vette őt körül, ott fönt, a mennyei bolygókon, amit úgy mi nagyon el sem tudunk képzelni. Szóval nagyon szép leírás van a Bhagavatamnak ebben a fejezetében, hogy akkor hogy nézett ki a táj, hogy mennyire gyönyörű volt, tényleg minden ideális volt, tökéletes. Hát ilyen paradicsom, szóval olyan, ami nincs a Földön, mert ez egy mennyei szféra. És akkor ott ugye Gajendra akkor nagyon jól érezte magát a feleségei, nőstények, borjak, ott voltak a csorda többi elefántja, ott volt, hogy ő volt a király, szóval nagyon jól érezte magát. És egyszer csak jött egy krokodil. Jött a krokodil, aki így a semmiből előbukkant, és elkapta Gajendrának a lábát. És akkor ez is nagyon szépen írja le Sukadeva Goszvámi, hogy amikor az elefántok királya látta, hogy a gondviselés akaratából a krokodil karmai közé került, és egymaga nem képes megmenekülni a veszedelemtől, hiszen csupán egy testet töltött élőlény, aki a körülmények hatására segítségre szorul, halálfélelem töltött el, így aztán hosszas töprengés után végül a következő döntésre jutott. A többi elefánt, a barátaim és a rokonaim nem tudtak megmenteni ettől a veszedelemtől, a feleségeimről nem is beszélve. Mindannyian tehetetlenek. Ez a krokodil a gondviselés akaratából támadt meg, ezért az istenség legfelsőbb személyiségének keresek menedéket, aki mindig megoldalmaz mindenkit, még a kiváló személyiségeket is. Ugye Gajendra 1000 évig harcolt ezzel a krokodillal, és utána rájött arra, hogy ezt nem fogja tudni legyőzni. Mert ugye nem az ő közelében volt, nem a szárazföldön volt, hanem a vízben voltak, ahol a krokodilnak nőtt az ereje, Gajendrának pedig csökkent az ereje. Szóval nem volt a helyzetében Gajendra. és érezte, hogy egyre tehetetlenebb, és egyre jobban elveszíti a lehetőségét arra, hogy megmeneküljön ebből a helyzetből. És akkor mondja Sukadeva Goszvámi, hogy halálfélelem töltött el egy ponton, akkor ugye csak képzeljétek el, ott van egy elefánt. Ő az elefántok király, ott van a mennyei bolygón. Mindenki ott van, a miniszterek, a család, mindenki ott van. Buli van, minden történik. És egyszer csak jön egy krokodil. És először csak így gondolja, hogy hát, mit nekem egy krokodil, szóval győztem én már a krokodilt, győztem én már a más állatot. Bágalatlan belül is nagyon szép leírás van, hogy a tigrisek, akkor az oroszlánok mind tisztes távolságban, akkor elhaladta a Gajendra mellett, hogy így minden állat tisztelt a Gajendrát. Szóval ő volt a király. Szoktuk olvasni, hogy az oroszlán az eleve az állatok király, de itt Gajendra volt az állatok király. És hirtelen, akkor csak jött a krokodil. És akkor először ő gondolta, hogy hát ez neki nem fog problémát jelenteni, és elkezdett harcolni a krokodillal. És 1000 évig harcoltak, szóval nagyon hosszú idő, 1000 évig küzdeni. És egy ponton megértette, hogy nincs esély. És érezte, hogy csökken az ereje. És a krokodilnak pedig érezte, hogy nő az ereje. És akkor egy ponton, akkor jött ez a halálfélelem. És ez egy forduló pont volt Gajendrának az életében. Bocsánat, a virágfüzér ez. Szóval Gajendra minden gazdagsággal rendelkezett, de akkor a semmiből jött ez a krokodil. És akkor egy ponton Gajendrának fel kellett adni a büszkeségét. És amikor ez feladta ezt a büszkeséget, akkor imáival a legfelső felé fordult. Mert ugye Gajendra előző életében egy király volt, mint úgy gondolom a Maharadzs, aki már végzett odaadó szolgálatot, lelkileg egy fejlett személy volt, csak sértést követett el egy bölcsellen, és akkor elefántestben kellett megszületnie. És ugye nagyon, nagyon tanulságos az, hogy rendelkezhetünk akármilyen kincsekkel, akármilyen gazdagsággal, akármilyen hírnévvel, akármilyen pozícióval, egy ponton fog jönni a krokodil. Ugye a krokodil az az időt képviseli. Krishna mondja, hogy káosz, milyen vagyok az idő. Ugye Krishna mindent áthat ebben az idő aspektusában, és az idő vasfoga, akkor az mindent felemészt, vagy mindent akkor kitesz az elmúlásnak. Ugye az anyagi világban mindennek van egy kezdete, és mindennek van egy vége. És az idő az, ami ezt a hatást kifejti, hogy az anyag átmenetivé váljon, vagy pontosabban az idő hagyja át a teremtést, és ettől az időtől akkor mindennek van ez az átmeneti természete. Ugye a lelki világban ott nincs az idő, vagy legalábbis nem ilyen módon van jelen az idő, és ott nincs ez a fajta átmenetiség, ott lelki test van, és ott nincs elmúlás. De az anyagi világban akkor mindig van ez az átmeneti dolog. És Gajendra egy ponton rájött arra, hogy most halál fenyegeti. És rájött arra, hogy itt bármely pillanatban akkor krokodil lerántja, és akkor elhagyja a testét. Szóval, hogy nagyon nagy veszélyben forog az életem. És mi is hasonló helyzetben vagyunk, most legalábbis magamról beszélek, hogy bármely pillanatban elhagyjuk a testünket. De általában nem akarjuk elfogadni ezt a tényt, vagy nem éljük úgy a napjainkat, vagy nem éljük úgy a mindennapi életünket, hogy az ott lenne ez a tudatosság, hanem általában úgy éljük az életünket, legalábbis a tetteinkben ez nyilvánul meg, mint hogyha lenne időnk, még úgy beleférnek dolgok, és mint hogyha örök élnénk. Ugye amikor Yudhisthira Maharadzs a Mahabharatában beszélget a gyakságban a tónak a partján, akkor ott elhangzik 100 kérdés, és a legfőbb kérdés az, hogy mi a legkülönlegesebb, a legcsodálatosabb dolog az ember a világban. És akkor erre annyi mindent lehet válaszolni. És ugye Yudhisthira Maharadzs azt mondja, hogy a legcsodálatosabb, vagy a legkülönlegesebb az, hogy nap mint nap élőlények milliói távoznak a halálbirodalmában, mégis akik itt maradnak, ők úgy élnek itt, mintha ez velük sosem történne. Ugye ez a legkülönlegesebb dolog. És mi is sokszor élünk úgy, pontosabban a tetteink azt tükrözik, mintha úgy élnénk, úgy gondolkoznánk, hogy hát igen, ráérünk, örökké élünk, úgy alakítjuk a világot magunk körül, mintha örökké tartana majd, és akkor csak küzdünk egész életünkben, hogy fenntartsuk a presztízsünket, a gazdagságunkat, az érzékelégítésünket. Szóval akkor ott van ez a dolog. És Gajendra ezt próbálta csinálni. Ugye akkor ezer évig harcolt a krokodillal, szóval ez nem egy rövid idő. És volt hozzá egy elég nagy elefánt egója, szóval akkor volt hozzá egy gondolkodás mondja. De nagyon fontos emlékeznünk arra, hogyha még mindent is el tudunk érni az életbe, szóval minden megvan, minden ideális, minden tökéletes, akkor egy nap, úgy, hogy nem várjuk, jönni fog a krokodil, és el fogja kapni a lábunkat. Ugye amikor itt van a mentőállomás, két saroknyira, és akkor van, hogy lehet hallani a szirénát, amikor így megy a mentő. És általában, amikor megy valakire a mentő, akkor az a személy nem úgy kelt föl reggel, hogy megnézte a feladatlistát, és akkor ott volt felső részén, hogy 8.32 érkezik a mentő. Szóval ezt nem tervezi senki. Gajendra se várta, hogy majd akkor ott a tóban történő mulatságok közepette hirtelen egy krokodil bekapja a lábát, és akkor lehúzza a vízbe. Szóval ezt nem várja senki. Ez nem úgy fog jönni, hogy akkor nem tudom, kapunk egy felszólítást, jön az e-mail, vagy nem tudom, jön a hangos bemondóból egy ilyen bejelentés, hogy akkor még egy pár napot, és akkor pár nap múlva, akkor majd így jövök. Szóval nem így szokott történni, hanem ez olyan hirtelen jön. egyik pillanatról a másikra. Reggel nem úgy kerül föl, hogy értem, hogy jönni fog a mentő, de jönni fog a mentő, mert annak meg kell történni. Szóval igazából ez a Krisna tudatnak a filozófiája. Meg kell értenünk, hogy az anyagi világ ez egy szenvedéssel teli, és egy veszélyes hely. Egy padam, jövő padámatésem, hogy padam, minden veszély, minden lépésnél az embert veszély fenyegeti. Szóval minden egyes lépésnél, padam. Úgyhogy, ha kimegyünk az utcára, jön egy villamos, jön egy autó, jön bármi, jön egy meteor, tehát annyi történhet, egy homokvihar, hóvihar, de bármi megtörténhet, de tényleg bármi megtörténhet, hatosok előnyben. De lényeg, hogy ezek a tapasztalatok, ezek jönnek az életünkben, amikor jönnek ezek a szenvedések, akkor ezek a tapasztalások megtapasztalása annak, hogy az anyagi létezés a szenvedésekkel teli. És minél inkább tapasztaljuk, minél inkább látjuk, minél többet hallunk róla, annál megértjük, és annál kevésbé esünk újra abba az illúzióba, hogy minden jó. Mert ugye sokszor azt gondoljuk, hogy minden jó, de nem jó minden. Ha más nem, amiatt nem jó minden, hogy telik az idő, és amikor veszünk egy lélegzetet és kifújjuk, akkor már csak egyen kevesebb. Szóval mindig csökken, mindig minden lélegzetvétellel, akkor csökken az életünk. Ezért is van ez a nagyon szép vers a Srimad Bhagavatamban, hogy Ájúrharati Vajpumszám ugyanaztam csinál a szú, taszjar téged ksanó, mint a utamestulka vartajá. Minden nap felkelte és napnyugta, csak megrövidíti mindenki életét, kivéve azért, aki azzal tölti idejét, hogy tökéletesen jó istenség személyiségéről beszél. Egyszer Irancsú Morrás tartott elő leckét, szilveszterkor, nagyon szép lecke volt, és erről beszélt, hogy milyen ostoba a világ, hogy nagy bulit rendeznek szilveszterkor, és mindenki ünnepel, hogy akkor újra eltelt egy év, nem? Akkor megint eltelt egy év. De igazából mit ünnepelnek az emberek? Azt ünnepelik az emberek, hogy egy évben megint kevesebb van arra, hogy azt az életet tudják élni, amit az érzékelégítésnek szenteltek. Mert ugye, ahogy telik az idő, akkor egyre kevesebb. És az emberek akkor azt ünneplik, hogy megint kevesebb időm van arra, hogy éljek ebben a világban, megint kevesebb időm van az élvezetre. Tehát ez egy ostobaság. És az egyetlen intelligens dolog az, hogyha egy bakta ünnepli az időnek a múlását. Miért? Mert egy bakta, aki Isten szolgálja az életével, akkor minden nap felkelt és napnyugta, őt egy lépéssel közelebb viszi Krisnához. Ez egy bakta számára, az amikor telik az idő, az egy örömteli, dicsőséges dolog. Egy materiális számára, amikor valakinek egyre kevesebb élvezetre van lehetőség, amikor az élvezetnek szenteli az életét, ez csak egy ostoba dolog. Szóval szerintem csak meg kell értenünk, hogy akkor az anyagi világban így múlik az idő, és a szenvedés ez az életnek a része. Ugye egyszer van boldogság, egyszer van szenvedés. Mátrász, Parsnáztuk, Amuté és Hítós, a Szukhadukhadá. Ugye jön a hideg, jön a meleg, jönnek ezek a kettősségek, a boldogság és a boldogtalanság, és ezek váltják egymást. És ezek mind jó tapasztalatok, milyen szempontból, Krisna tudatos szempontból, mert hogyha megtapasztaljuk őket, akkor a józanságunkat azt meg tudjuk őrizni, nem kerülünk újra az illúziónak a hatása alá. Szóval nekünk 100% meggyőződésre kell rendelkeznünk arról, hogy ez a világ ez nem az a hely, ahol mi boldogok leszünk, úgy, ahogy mi igazából szeretnénk lélekként, mert ez nem az a hely, ahol ez meg tud történni. És hogyha ezzel a lélekéssel rendelkezünk, igazából akkor tudunk fejlődni a Krisna tudatban. Miért? Azért, mert amíg reménykedünk abban, hogy jó lesz, és a hitünket az anyagi világba fektetjük, addig szenvedni fogunk. És amit megértjük, hogy bármelyik pillanatban vége lehet, és hogy csak szenvedés az egész, akkor ott kezdődik el a Krisna tudat, mert azon a ponton tudunk elkezdeni eltávolodni az anyagi világtól, és az anyagi testünktől is akár, akkor tudunk olyan elkülönülté válni. Mert hogyha még jön is élvezet, jön is boldogság, akkor is tudjuk, hogy átmeneti. Amikor jön szenvedés, akkor könnyebb erre emlékezni. Ezek olyan picit mélyebb nyomot hagynak bennünk. Amikor öröm jön, az kicsit úgy arra késztet bennünket, hogy úgy hátradőjünk, és azt érezzük, hogy azt gondoljuk, hogy úgy minden jó. Amikor nehézség van, akkor picit könnyebb emlékezni az anyagi világ átmenetiségére, és a szenvedéssel teli mi voltára. Szóval, amikor jön nehézség, ugye Gajendrának is az életében, akkor ez volt a fordulópont, hogy a krokodil elkapta a lámpát, és szembesült azzal, hogy apám, most meghalhatok, most vége lehet mindennek. És akkor hirtelen az isteni tudata, ami ott volt benne előző életeiből, csak amit ugye elfelejtett a gazdagság, a presztízs, az anyagi mámor hatására, akkor az előtört belőle, mert ugye a lelki az mindig ott van, az nem veszik el, szóval az eredmény az megmarad. És amikor szükség van rá, akkor Gajendra, akkor megkapta ezt a megértést, és tudott imádkozni a legfelsőbb úrhoz. Gyönyörű imákat mondott az Úr Harinak. És menedéket vett Krisnánál, szóval akkor Gajendra végigment és Saranagatinak a megkódulásnak a folyamatán, amikor nehézség köszöntött az életében. Egy olyan nehézség, amit megértett, hogy önerőből ezen nem tud keresztül menni. És ugye sokszor van, hogy bakták életében is vannak nehézségek. Amikor elkezdjük gyakorolni a Krisna tudatot, akkor azt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor majd, hogyha én bakta leszek, akkor nem lesz nehézség az életemben, nem fogok szenvedni, nem fognak meghalni a családtagjaim, nem fog beteg lenni a testem, nem fog megbetegedni, mert az anyagi világban vagyunk. Amíg anyagi testünk van, addig a test időről időre megbetegszik, vagy időről időre, akkor történik vele valami. És hogyha megfelelő Krisna tudatban vagyunk, akkor értjük, hogy ez igazából Krisnának a kegye. Mert Krisna emlékeztet bennünket arra, hogy rövid az időnk, és hogy ezt az időt, ami a rendelkezésünkre áll, az érdemes az ő megvalósításra fordítani. Itt a Tirkompám, Szaszamik Samáró, Bucsáne, Évá, Kritam, Vidá, Pippákon, Kritvák, a Purbír, Vidadannam, Aszté, Csivítegó, Mutiszet, Padész, Adágvák. Hogy amikor jönnek nehézségek egy bakta életében, akkor ő mindig úgy gondolja, hogy igazából ezeket Krisna már lecsökkentette, mert ő sokkal többet érdemelne a múltbeli tettei visszahatásai eredményeképpen. És akkor egy bakta, akkor mindig nagyon hálás mindazért, amit kap, és megadóan tűri azt a megpróbáltatást, aminek Krisna kiteszi őt. Mert tudja, hogy ez igazából az Úr kegye. És miért az Úr kegye? Mert eltávolítja őt ilyen módon az anyagi világ illuzórikus mi voltától, és attól az illuzórikus gondolattól és megértéstől, hogy majd nekem jó lesz, majd én itt élvezni fogok az anyagi világon. És minél több ilyen impulzust kapunk, mindjárt végig majd jó, minél több ilyen impulzus ér bennünket, akkor annál inkább fogjuk érteni, és annál józanabbak tudjuk alakulni. És ezért, akkor amikor vannak ezek a nehézségek, akkor egy bakta mindig nagyon hálás, és mindig próbál nagyon mélyen Krisnával maradni, és Krisnára gondolni. Mert végső soron ez a cél, hogy amikor jön a halálnak a pillanata, akkor tudjunk Krisnára emlékezni. Mert ugye milyen bábiszparabbában van, hogy ki mire emlékszik teste elhagyásakor, antakárítsanám, hogy aki, tehát oda fog eljutni az ember. Hogyha Krisnára emlékszünk, akkor Krisna mondja, hogy hozzám ő kétségtelen az a személy. És valahogy az életünk során nekünk ki kell alakítanunk azt a képességet, hogy minden körülmények között tudjunk Krisnára emlékezni. Ha nehézség van, akkor tudjunk Krisnára emlékezni. Ezek nagyon fontos dolgok. És mit még szerettem volna mondani, az az, hogy sokszor, amikor jönnek ezek a nehézségek, akkor egy picit úgy néha kibukik az ember. Hogy most miért? Ugye miért pont velem? Miért így? Miért pont ez? És akkor lehet, hogy az emberben feljön az is, hogy Krisna, ez nekem csak túl sok, hogy miért csinálod ezt velem? De igazából nincs olyan túl sok. Mert amikor van egy bakta, aki gyakorolja Krisna tudatot, és a célja az, hogy elérje Krisnát, akkor Krisna sosem fog neki olyan nehézséget az útjába állítani, vagy nem fog olyan tesztet a bakta útjába helyezni, amin a bakta ne tudná átmenni. Ugye amikor gyakoroljuk a Krisna tudatot, akkor nekünk nem karmánk van, hanem Krisna karmánk. Krisna karmánk az azt jelenti, hogy Krisna személyesen gondoskodik rólunk, és a múltbeli bűneinknek az eredményeiből csak annyit ad, amennyi tanít bennünket, és ami abban segít bennünket, hogy hozzá közelebb jussunk. Szóval egy bakta életében sosincs olyan, hogy túl nagy tesz. De még mindig van olyan, hogy egy bakta dönthet úgy, hogy nem akarok átmenni ezen a teszten. Ugye egy teszt attól tesz, hogy nehéz. Amikor van mondjuk egy ötödikes kisiskolás, aki matekot tanul, akkor, hogyha egy első osztályos feladatsort eléraknak egy dolgozatot, akkor ezt megcsinálja. De hogyha egy 8. osztályos, akkor azzal nem tud boldogulni, mert azt még nem tanulta. Szóval egy 5-esnek mi az a megfelelő szint, amit neki ugye a tanár akar látni, hogy tudja vagy nem tudja, az, amikor kap egy 5-es dolgozatot, és akkor azt ki tudja eltölteni, és meg tudja oldani ezeket a feladatokat. Szóval Krisna mindig látja, hogy milyen szinten vagyunk, nem fogja alálülni a tesztet, mert az nem teszt, és nem fogja fölérülni, mert ő gondoskodik rólunk, és neki az a célja, hogy tanuljunk belőle, szóval nem az a célja, hogy akkor oda rakja elénk, és akkor azt mondja, hogy ha, úgyse tudod megcsinálni. Szóval nem, Krisna nem így működik, hanem mindig pont azt a szintű tesztet adja, ami a mi szintünk. De még mindig mi szabad akarattal rendelkezünk, és mondhatjuk azt, hogy én most ezzel nem akarok átmenni, és nem akarok ezzel szembenézni, nem akarok ezzel a dologgal úgy igazából szembesülni. Mert amikor tesztekről beszélünk, akkor mindig úgy őszintének kell lenni magunkba kell nézni, át kell gondolni, úgy igazából Krisna tudatos szempontból kell kiértékelni, mert akkor fogunk csak tudni rajta átmenni. De hogyha ez valamilyen okból, akkor nem akarjuk ezt bevállalni, nincs elég lelki erők hozzá, mert nem úgy végezzük a szadana baktit, nem akarjuk ezt a dolgot magunkba észrevenni, mert túl fájdalmas, akkor lehet, hogy egy bakta nem megy át rajta. És akkor Krisna, akkor vár, és akkor majd megint akkor eltelik valamennyi idő, nézi, hogy a bakta hogy fejlődik, és akkor megint Krisna adja ezt a tesztet. De ez Krisnának egyen, szóval ezt megint értenünk kell. Ugye karmik sokszor van, hogy beleroppannak, amikor kapnak teszteket, akkor tömre megy az életük, megkattannak. Miért? Mert ők csak a karmájuk szerint kapják az életnek a nehézségét és a megpróbáltatásait. És nincs ott az a lelki tudat, hogy ezt fel tudják dolgozni, hogy meg tudják érteni egy lelki aspektusból. Egy baktának mindig ott van Krisna, mindig ott van az a lehetőség, hogy Krisnánál vegyen menedéket, amikor nehézség van. És amikor ezt megteszi, akkor Krisna át fogja segíteni ezen a nehézségen. Mert Krisna ezt nézi, és Krisna ezt figyeli, hogy amikor van egy nehézség, akkor hogyan reagálunk. Hogy akkor felé lépünk, vagy csak kibukunk, és kikérjük magunknak, és miért velem, és miért most, és miért így, és miért úgy. Szóval, hogyha így vagyunk vele, akkor még nem tud minket Krisna közelebb engedni magához, ha viszont elfogadjuk, és próbáljuk úgy látni, hogy igazából Krisnának a kegye, ami segít nekem abban, hogy el tudjak távolodni attól az illuzorikus felfogástól, hogy nekem az anyagi világ valamikor majd egy tökéletes és teljes boldogságot fog adni, és Krisna csak segít kirángatni ebből az illúzióból, amiből máshogy nem tudnék kikecmeregni. És nagyon hálás vagyok ezért az élményért, vagy megtapasztalásért, még akkor is, hogyha egy nehézség, még akkor is, hogy anyagi szempontból szenvedést okoz. Hogyha befogadom ezt a dolgot, és nem csak így lezárom, és elutasítom, és kirekesztem, hanem igazából berakom a szívembe, és megélem, és hálás vagyok értem, akkor Krisna, akkor lelki fejlődéssel állnak bennünket. Szóval akkor Krisna tud nekünk segíteni. És akkor mondja, hogy Mahatmanasztumáparta daivim prakriti másrita, vagy hogy egy anyaszó, anannyamanaszó, kiátvább, utáli makjajam, opritál fia nagy lelkek, akik nincsenek illúzióban, az isteni természet védelme alatt állnak. Teljesen elmerülnek az odaadó szolgálatban, mert az istenség legfelsőbb személyiségeként eredetének és kimeríthetetlennek ismernek engem. És akkor Prabhupád magyarázza, hogy igen, ez egy mahátma, hogy nekünk is mahátmává kell válni. És fontos az, hogy akkor az ember átadja lelkét az istenség legfelsőbb személyiségének, hogyha így tesz, azonnal kiszabadul az anyagi természet rabságából. Az anyagi természet az fogva tart bennünket, de hogyha átadjuk magunkat Krisnának, ami azt jelenti, hogy hideg-meleg mindegy, elfogadjuk és befogadjuk, és hálásak vagyunk érte, és nézzük azt, hogy mit tudunk ebből tanulni, akkor Krisna fog nekünk segíteni. És akkor az anyagi természet nem tud rajtunk igazából fogást találni. Lehet, hogy lesznek nehézségek az életünkben, de nem tud bennünket lelátani, nem tudja megakadályozni azt, hogy lélekként akkor fejlődjünk, és végső soron visszamegyünk Krisnához. Kicsit elbeszéltem az időt. Egy kérdésem, amit ő, mert Bádama már menet közben jelezte, hogy szeretne kérdezni, és akkor gyorsan befejezzük a leckét.
Hogy ott a lelki világban, ott a lelki világban, ott a többi ilyen állat is tudatos volt.
Minden tudatos, képzeld, nem csak az állatok, de még a fűszálak, a szaloncák, minden tudatos. Indrajuda Maharaj egyszer tartott egy nagyon szép leckét arra, hogy amikor főznek Krisnának, és oda anya főz Krisnának, és mondjuk halabát csinál, akkor ugye a halabba az búzadarából van, de még a búzadarának a személy azok is tudatosak. És akkor énekelnek, amikor így Jasoda anya önti őket bele a fazékba, akkor így énekelnek, fú de jó, Krisnának fog Jasoda megfőzni, és akkor majd így Krisna fog megenni. Szóval minden tudatos, a lelki világban minden tudatos. A kövek, a bokrok, a fák, minden tudatos. Esetleg valakinek kiavítása van esetleg? Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Grantarásokat vágatok ki. És lepörök bárni ki. Igen, bocsánat, még egy utolsó gondolat. Visszatérve a leckének a legelejére, hogy ugye Parikshit Maharaj, ugye ő nagyon-nagyon rajta volt, nagyon figyelt, amikor Sukadéva Goszvámi beszélt hozzá. És egyből észrevette azt, hogy itt most egy lehetőség van hallani egy olyan dologról, ami őt nagyon mélyen foglalkoztatja. És hogy ez a folyamat, hogy nekünk is nagyon mélyen kell foglalkozni a Krisna tudattal, és ugye a kérdés az, hogy mi mennyire figyelünk, és mennyire akarjuk tudni, mennyire kapunk a lehetőségeken, mennyire tudunk hallani. És akkor ezt mindig vizsgálni kell magunkban, hogy mennyire érdekel bennünket az élet végső célja, mennyire foglalkozunk ezzel a témával, mert hogyha ezt tesszük, akkor fogunk tudni hallani, akkor lesz nyitott a szívünk, akkor fogjuk észrevenni ezeket a morzsákat, vagy ezeket a kincseket, amik el vannak szórva. De különben, hogyha ezekre hogy nem vagyunk kihegyezve, kiélezve, akkor csak elmegyünk mellettük, akkor nem veszünk észre, és akkor nem épül be a tudatunkban, nem gyűlik össze a szívünkben ez a kincses tár, akkor csak üres marad. Szóval nekünk nagyon kell erre vágni, és nagyon kell tudatosan élni. Hare Krishna!